ami segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az élő Istentől, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Hitünk erősítésére és lelkünk épülésére Istennek igéjét, Mózes második könyvéből olvasom az igét, úgy, ahogyan az írva található a 32. fejezet 7. versétől a 14. terjedő versig. A felolvasott igét a gyülekezet helyét elfoglalva hallgatja végig. Mózes második könyvéből olvasom az Isten igéjét, a 32. fejezet kijelölt szakaszából eképpen. Ekkor így beszélt Mózeshez az Úr: menj, eredj le, mert megromlott a néped, melyet fölhoztál Egyiptomból. Hamar letértek arról az útról, amelyet megparancsoltam nekik. Borjúszobrot készítettek maguknak. Azelőtt borulnak le, annak áldoznak, és ezt mondják: ez a te Istened, Izrael, aki felhozott téged Egyiptomból. Majd ezt mondta Mózesnek az Úr: látom, hogy ez a nép kemény nyakú nép. Most azért hagyd, hogy föllángoljon ellenük haragom, és végezzek velük. Téged azonban nagy népé teszlek. Mózes azonban így esedezett Istenéhez, az Úrhoz: miért lángolt fel a haragod, Uram, a te néped ellen, amelyet nagy erővel és hatalmas kézzel hoztál ki Egyiptomból? Ne mondhassák az egyiptomiak: vesztükre vitte ki őket Isten, megölte őket a hegyek között, és eltörölte őket a föld színéről. Fékezd meg izzó haragodat, szánd meg népedet, és ne hozd rá ezt a bajt. Emlékezz szolgáidra, Ábrahámra, Izsákra és Izraelre, akiknek önmagadra esküdtél, amikor megígérted: úgy megsokasítom utódaikat, hogy annyian lesznek, mint égen a csillag. És az az egész föld, amelyről azt mondtam, hogy utódaiknak adom, örökké az ő birtokukban lesz. Ekkor szánalomra indult az Úr, és nem hozta rá népére azt a bajt, amelyről beszélt. Istennek szent lelke tegye a mi szívünkben is áldottá, és gyümölcsözővé a felolvasott igéket. Gyertek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, Atyánk a Jézus Krisztusban, köszönjük neked, hogy ezen a mai vasárnapon együtt lehetünk itt a templomban. Köszönjük neked, Istenünk, hogy együtt imádkozhatunk, együtt borulhatunk a te színed előtt. És gondolunk most azokra is, akik otthon maradtak, akik majd fölvételről hallgatják az Isten tiszteletet. Velük is egy közösségben vagyunk. Velük együtt borulunk előtted, Urunk, és kérünk, könyörülj rajtunk. Szeretnénk neked először is megköszönni mindazt a jót, áldást, segítséget, útbaigazítást, amivel életünket körülvetted. Köszönjük, Istenünk, hogy érdemtelenül, de mégis kegyelemből te hordozol minket, szeretetedben és kegyelemben. De nem csak a hálánkat visszük eléd, Urunk, hanem a bűnbánatunkat is. A dicséret szavaival, a 345. dicséret szavaival, Urunk, a mi szívünk bánatát is elmondtuk. Ím nagy Isten, most előtted szívem kitárom. Kérünk, bocsáss meg a mi bűneinket, vétkeinket, azt, hogy olyan sokszor nem a te törvényeid, a te parancsolataid szerint éltünk, cselekedtünk, hanem a saját vágyaink, vagy a gonosz kísértésének engedve éltünk és cselekedtünk. Kérünk téged, hajolj le most is hozzánk, és mutasd meg a te igédnek üzenetét előttünk. Vésd ezt a mi szívünkbe, és add, hogy azzal gazdagodva tudjuk majd eltávozni a te hajlékodból. Ezt kérjük tőled, Urunk, a te szent fiadnak, az Úr Jézus Krisztusnak nevében. Amen. Az ige hirdetésére és hallgatására készülve a 173. dicséretünket énekeljük, a 173. dicséretünket Nem vagyunk mi magunké. Lukács evangéliumából olvasom Isten igéjét, testvéreim, a 18. fejezetnek az első 8 versét eképpen. Jézus arról is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk. Így szólt, az egyik városban volt egy bíró, aki Istent nem félte, az embereket pedig nem becsülte. Élt abban a városban egy özvegyasszony is, aki gyakran elment hozzá, és azt kérte tőle, szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben. Az egy ideig nem volt rá hajlandó, de azután azt mondta magában, ha nem is félem az Istent, és az embereket sem becsülöm, mégis mivel terhemre van ez az özvegyasszony, igazságot szolgáltatok neki, hogy ne járjon ide, és ne zaklasson engem vég nélkül. Azután így szólt az Úr, halljátok, mit mond a hamis bíró. Vajon Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá, és várakoztatja-e őket? Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik hamarosan, de amikor eljön az ember fia, vajon talál-e hitet a földön? Eddig Istennek írott. Kedves testvéreim, a mai vasárnap az 5. vasárnap húsvétot követően, és az egyházi évben ezt a vasárnapot szintén elnevezték egy latin kifejezéssel, ez így hangzik, rogáte. Ez a rogáte vasárnap a rogó szóból kapta a nevét, ami azt jelenti, hogy kérni. Felszólító módban kérjetek, imádkozzatok. Ezt a nevét a János evangéliumának 16. fejezetéből kapta ez a vasárnap, ahol a 24. versben olvassuk Jézus szavait, kérjetek és megkapjátok. Itt használja a latin fordítás a rogate kifejezést. Kérjetek! Nézzük hát meg, hogy mire biztat bennünket Isten ezen a mai vasárnapon az ő igéjén keresztül, amelyet a Lukács evangéliumából olvastam, ahol két szereplőről beszél Jézus egy példázatban. Az egyik egy özvegyasszony. Az özvegyasszony abban az időben mást jelentett, mint most. Legalábbis a szociális helyzetét értve mást jelentett, mint most. A társadalom egyik legkiszolgáltatottabb csoportja volt, hiszen a férjük halála után senkitől sem számíthattak segítségre. Ezért is volt szükség arra, hogy az Isten igéje külön védelmet biztosítson az özvegyek számára. Ezért olvasunk arról, hogy Isten szava az özvegyeket és az árvákat védi. És ezt mondja, igazságot szolgáltat az árváknak és az özvegyeknek az Úr. Vagy egy másik helyen, a törvényben, Mózes törvényében ezt olvassuk. Ne nyomorgassátok az özvegyeket és az árvákat. Vagy gondoljunk csak azokra a történetekre, amelyek a Bibliából az özvegyasszonyokról szólnak. A szeraptai özvegyasszonyról, akihez a prófétát, Illést oda küldi az Úr, de amikor megérkezik a szeraptai özvegyasszonyhoz, akkor ennek az özvegyasszonynak nem volt egyebe, semmi más nem volt már neki, csak egy maréknyi liszt és egy kevés olaj. És azt mondta, ezt megesszük a fiúkkal, a fiammal, megsütjük, megesszük, és meghalunk. És Illés jelenléte és Isten áldása következtében ez a maréknyi liszt és ez a kevés olaj, mivel odaadta a prófétának, elegendő volt és nem fogyott ki. Vagy gondoljunk egy új szövetségi történetre, ahol Jézus olyan szépen beszél az özvegyasszonyról, aki mindenét odaadta, amikor a két fillért bedobta a perselybe. A többiek a feleslegükből adták, amiből volt nekik, abból elvettek egy keveset, azt tették a perselybe, de ez az özvegyasszony, mondja Jézus, mindenét, amilyen volt, odaadta. Egészen más helyzetben vannak ma az özvegyasszonyok, hiszen ma már mondhatjuk, hogy kapják a nyugdíjat. Mégis van valami megspórolt pénz, mégis van mire támaszkodni. De abban az időben kevés ilyen volt, akinek volt mire vagy kire támaszkodnia. Sokkal gyakrabban fordult elő, hogy nem volt semmilyen. És inkább a ma vett hajléktalanhoz lehetne hasonlítani egy akkori özvegyasszonyt. Egy kis táskába talán elfért mindene. Nem véletlenül választja ki Jézus ebben a példázatban az özvegyasszony történetét, mert azt akarja mondani, hogy az ilyen kiszolgáltatott ember ment el a bíróhoz. A történetnek, a példázatnak a másik szereplőjéhez. A bíróról viszont azt tudni, hogy az igazságszolgáltatást nem festi le kedvező színben Jézus. Azt mondja róla, hogy ez a bíró nem félte az Istent, és nem becsülte az embereket. Rossz volt a referenciája. Az ember inkább oda megy, ha már peres ügye van, akiről jókat olvas, akinek jó referenciái vannak. Hát egy istenfélő bíró az azt jelenti, hogy a törvény szerint cselekszik, nem csapja be az ügyfelét. Márpedig, ha az Istent nem félte, akkor neki nem volt lelkiismereti problémája azzal, hogy becsapjon valakit, vagy éppen ne az igazságos igazságosság mellett kiállva döntsön. Nem becsülte az embereket, nem volt számára probléma az, hogy a gyengét, az özvegyet, az árvát elnyomja. Nem csinált belőle lelki kérdést. Amikor hazament, nem furdalt a lelkiismeret, hogy szegényt, hogyan kiforgattam a vagyonából. Nos, egy ilyen bírót állít szembe Jézus ebben a példázatban az özvegyasszonnyal. Van-e valami esélye ennek az özvegyasszonynak, ehhez a bíróhoz megy, akinek ilyen rossz referenciái vannak, aki ilyen rossz megítélés alá esik? Van-e értelme oda menni és várni valami jót? Ő semmit nem tud mellékesen adni. És azt mondja Jézus, hogy ez az özvegyasszony mindig és újból ment, és kérte a bírót, hogy szolgáltasson neki igazságot. Nem adta föl. Nem fáradt bele. Bizonyára nem az első, és bizonyára nem a második alkalommal intézte el igazságosan az ügyét. Ki tudja, hanyatszorra kellett elmondani a kérését, mire meghallgatásra került. Van egy másik történet is, hadd idézzem fel ezt is. Egy vak emberről van benne szó, aki Jerikóban az út szélén ül, és amikor Jézus elmegy mellette, vak hallja, hogy ott megy a Messiás, felkiált: Dávid fia, könyörülj rajtam. Bartimeusról van szó. De a mellette állók csendesítették: ne kiabálj. De ő ennek ellenére kiabált. Kitartó volt a kérésében. És kitartásának meglett a gyümölcse. Jézus meghallotta, megfordult, és odahívatta a vak Bartimeus. A kitartásnak igenis megvan az eredménye. És ez mindennel így van az életben. Gondoljunk csak a munkára. Ha valaki munkát végez, akkor az kitartással kell elvégezni. Mert ha nem tartunk ki benne, akkor nem lesz eredménye. Nem jutunk a végére. Vagy így van a nyelvtanulással is. Hányan eldöntötték már, hogy megtanulnak egy nyelvet, egy idegen nyelvet, egy világnyelvet. El is kezdték, de nem volt benne kitartás, és azért nem sikerült. De akiben megvolt a kitartás, megtalálta rá a lehetőségeket, az bizony sikerrel is jártott. Kitartóan imádkozni, mondja Jézus. És ez az özvegyasszony példázata erről szól. Legyetek kitartóak. Nem szabad itt a bíróhoz hasonlítani Istent semmilyen formában, nem egy lapról szól a dolog, hanem ebben a kérdésben akarja Jézus azt tanítani az őt hallgatóknak: ha ez a bíró ilyen volt, hogy nem félte az Istent, nem becsülte az embereket, mégis azt mondta az özvegyasszonynak, hogy ne járj ide hozzám, inkább teljesítem a kérésedet, akkor mennyivel inkább a mennyei Atya, az irgalmas Isten, ha imádkozunk hozzá kitartóan, mennyire inkább meghallgatja az ő választottainak a kérését. Mert Isten jól tudja, hogy mire van szükségünk. Látja az életünket. De mégis el kell mondanunk neki a kérésünket. És bizony így vagyunk mi is. Hogy van azért, amiért imádkozunk, amit megfogalmazunk imádságban, és amikor már megkapjuk, akkor abba hagyjuk az imádságot is. Betegségből imádkozunk, meggyógyulunk, és aztán már elfelejtünk imádkozni. Nincs ez így jó. Vagy valamikor imádkozunk valamiért, nem kapjuk meg, talán még egyszer, vagy háromszor is imádkozunk érte, és nincs meg, és akkor azt mondjuk, hogy nincs értelme tovább imádkoznunk. És abban marad az imádság. Van egy film, amely a breclavi haszid közösségről szól. Ez a breclavi haszid közösség arról volt nevezetes, hogy ők nagyon sokat imádkoztak. És még csak nem is azokat az imádságokat, vagy nem is olyan formában mondták el az imádságokat, mint a zsidó közösségben az előírás volt, hanem úgy imádkoztak, mintha Istennel úgy beszéltek, mintha baráttal beszélnének. És ebben a filmben azt látni, hogy az imádkozó, mintha valamit barátként meg akarná győzni a másik barátját, hogy adja meg, tegye meg, mert szüksége van rá. Ilyen szinten mentek oda Istenhez és imádkoztak, és az imádkozás napi egy órát tartott. És ennek a breclavi haszid közösségnek az alapítója olyan jelmondatot hagyott hátra, amire támaszkodtak ebben az imádságban. Mert azt mondta, hogy ha valami hiányzik, akkor ennek az lehet az oka, hogy vagy nem kértük, vagy nem eléggé kitartóan kértük. Nos, testvéreim, ilyen kitartásra buzdít hát az Isten igéje az imádságban, a Rogáte vasárnapban, vasárnapon. De Jézus még azt is hozzáteszi ebben a történetben. Talán azt gondolná az ember, hogy miért mondja ezt az imádságnál. Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik hamarosan. De amikor eljön az emberfia, vajon talál-e hitet a földön? A hit itt az imádságnak a hátterét is jelenti. A hit az az alapállás, amivel bízunk az Istenben. Hiszen a hitnek a másik fordítása, ami az eredeti szövegben van, így hangzik: bizalom. Nem mondjuk, hogy már nem bízok, hogy már nem tudok kitartóan imádkozni. Milyen sokan vannak mégis így, ezért mondja Jézus, amikor megjön, vajon talál-e ilyen bizalmat a földön, aki nem adja föl, aki mindvégig hűséges és kitartó az imádságban is. Kedves testvéreim, így áll hát előttünk ennek az özvegyasszonynak a példázata, és így akar bennünket is Isten arra indítani, hogy amit kérünk, azt kitartóan kérjük. Ne adjuk föl, ne mondjunk le az imádság lehetőségéről. Vigyük elé, Isten elé nap mint nap a kéréseinket, és azt az ígéretet kapjuk, hogy ő hamarosan meghallgatja. Olyan sok minden van, amit kérhetünk. Gondoljunk csak a családunkra. Gondoljunk az unokákra. Gondoljunk az egészségügyi állapotra, a betegeinkre, a járványra. Gondoljunk a szüleinkre vagy nagyszüleinkre. Gondoljunk az egyházra, Krisztus ügyére. Gondoljunk a holnapra, az elederre. És olyan sok minden van, ami magától értetődőnek látszik. Pedig mindenre vonatkozóan azt kéri az Isten: adjunk hálát érte, vagy imádkozzunk érte. Egy olyan korban élünk, amikor sok lelki szennyel van elárasztva a világ. Ezért imádkozzunk azért is, hogy tisztán látásunk legyen. Hiszen sokféle vezető információt olvashatunk és hallhatunk. Az imádkozásban ne legyünk kerestek. Rogáte, imádkozzatok kitartóan. Ámen. Köszönjük neked, Istenünk, hogy az imádkozásra hívsz bennünket. Beismerjük előtted, hogy olyan sokszor csak a megtanult imádságainkat mondjuk el. És talán a saját kéréseinket már hozzá sem tesszük a megtanult imádságokhoz. Segíts meg, Urunk, hogy a mindennapok nehézségeit, életünk gondjait oda vihessük eléd. Segíts meg, hogy ebben az imádkozásban kitartóak legyünk. Így visszük eléd, Urunk, az életünket, a családunkat, a betegeinket, a járvány helyzetét, a kórházban ápoltakat. Urunk, így visszük eléd egyházunkat, gyülekezetünket, eléd visszük az özvegyeket, és kérünk, könyörülj rajtuk. Köszönjük neked, Istenünk, a meghallgatott imádságokat. Azokat az imádságokat, amelyeket elmondtunk, amiért könyörögtünk, és amelyre te válaszoltál. És hisszük, Urunk, hogy az imádságra válaszolsz ezután is. Köszönjük neked, Istenünk, hogy te irgalmas Isten vagy. Szerető, aki lehajolsz a tieidhez, megszánod a tieidet, úgy, mint Mózes imádságára is megszántad a te népedet, és már nem a büntetést hoztad rájuk, hanem a lehetőséget, az új kezdetet. Kérünk téged, szállj meg minket. Irgalmatat ad nekünk, és ne bűneink szerint bánj velünk, hanem irgalmasságod nagysága szerint. Köszönjük neked, hogy eléd vihetjük, Urunk, a gyászolókat is, eléd vihetjük a nehéz helyzetben lévőket is. Őértük is imádkozunk, Istenünk. Kérünk, a te szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, aki meghalt értünk a kereszten, hallgasd meg a mi imádságunkat. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Ismerjük az ige tanítását, testvérei, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Mindezeknek utána az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentléleknek közössége maradjon mindannyiunkkal. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy ma 4 órától tartunk Isten tiszteletet, és a jövő héten a szerdai Isten tisztelet 6 órakor kezdődik. Csütörtökön áldozó csütörtököt ünnepelünk, Krisztus Urunk mennybe menetelének az emléknapját. Ezen a napon 2 alkalommal tartunk Isten tiszteletet, délelőtt 10:30-kor és este 6 órai kezdettel. És a ránk következő vasárnapon a megszokott időpontban 10:30-kor tartunk Isten tiszteletet, illetve 4 órakor, tehát vasárnaponként 4 órakor tartjuk a délutáni Isten tiszteletet. Kérem a testvéreket, hogy a Isten tiszteletre legyenek szívesek továbbra is jelentkezni, hiszen a szigorítások, a korlátozások még mindig érvényben vannak, ezért készfertőtlenítéssel kell élnünk, szájmaszkot kell viselnünk, és korlátozott létszámban lehetünk csak jelen a templomban. Hirdetem a testvéreknek, hogy az óvodába bár már a beiratkozás megkezdődött, és az elmúlt héten lehetőség volt személyesen is elmenni, de a beiratkozás tovább folytatódik, és lehetőségünk van beadni a papírt egészen május végéig. Szeretettel várjuk továbbra is hát a szülőket és az érdeklődő nagyszülőket. Hirdetem a testvéreknek továbbá, hogy a KT oktatás is folytatódik. Jövő héten, kedden délután 3 órától találkozunk itt a templomban a konfirmációra járó fiatalokkal, mind az első csoporttal, mind a második csoporttal, és a konfirmáció időpontját majd együtt fogjuk tisztázni, és akkor fogom tudni hirdetni a testvéreknek, hogy mikor lesz a konfirmáció ebben az évben. Legyen továbbra is Isten gyülekezetünknek őriző pásztora, áldás, békesség.